Az a helyzet állt elő, hogy Réka néni ma nincsen. Arthurt megkérem, hogy nyisson le a szószékről. És az van, hogy én hoztam egy mesekönyvet, hogyha valakinek van kedve mesélni a gyerekeknek, vagy a gyerekek szeretnének bemenni, akkor az is lehet. Vagy az is lehet a gyerekek, hogy csöndben tudtok ülni, és végighallgatjátok, amit én itt most mondok. Mit szeretnétek? Szeretnétek mesét olvasni? Akkor Arthur, légy szíves, a mesekönyvet kérlek szépen, jó? Azt ad oda, de... Jó, akkor hogyha... Ha bármi van, bármikor bemehettek mesét olvasni a mesekönyvből, jó? Köszönöm szépen. És akkor hallgassa meg a gyülekezet azt az igét, amely prédikációs alapigének ki van jelölve a mai napra, egy kicsit kibővített változatban, ugyanis Mózes 4. könyvéből, a 20. fejezetből a 6-tól 13. versig van kijelölve. Én az 1-től a 13. versig olvasom a következőképpen. És eljutának Izrael fiai az egész gyülekezet Szín pusztájába az első hónapban, és megtelepedék a nép Kádesben, és meghala ott Mirjam, és eltemették ott. De nem vala vize a gyülekezetnek, összegyűlének azért Mózes és Áron ellen. És feddőzzék a nép Mózessel, és szólának, mondván: vaj, ha holtunk volna meg, mikor megholtak a mi atyánk fiai az Úr előtt. És miért hoztátok az Úrnak gyülekezetét a pusztába, hogy meghalljunk itt mi és a mi barmaink? És miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy a rossz helyre hoztatok minket, hol nincs vetés, sem füge, sem szőlő, sem gránátalma, és innivaló víz sincsen? Elmenének azért Mózes és Áron a gyülekezetnek színe elől, a gyülekezet sátorának nyílása elé, és arcukra borulának, és megjelenék nékik az Úrnak dicsősége. És szól az Úr Mózesnek, mondván: vedd ezt a vesztőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet, te és Áron, a te atyád fia, és szóljatok íme kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet, és fakaszt vizet nékik a kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az ő barmaiknak. Vevé azért Mózes azt a vesztőt az Úrnak színe elől, amint parancsolta vala néki. És összegyűjték Mózes és Áron a gyülekezetet a kőszikla elé, és mondanékik: halljátok meg most, ti lázadók, avagy a kősziklából fakasztunk én égtek vizet. És felemeli Mózes az ő kezét, és megüti a kősziklát az ő vesztejével két ízben, és sok víz ömleki, és ivék a gyülekezet és az ő barmai. És mondta az Úr Mózesnek és Áronnak: mivel hogy nem hittetek nékem, hogy megdicsőítetek tetek volna engem Izrael fiainak szemei előtt, azért nem viszitek be e közösséget a földre, amelyet adtam nékik. Ezek a versengésnek vizei, amelyekért feddőztek Izrael fiai az Úrral, és megdicsőítette magát ő bennük. Eddig Isten írott igéje. Egy barátom mondta nekem a héten, minden előzmény nélkül, amikor elkezdtünk járni a férjemmel, legalább egy évbe tellett, amíg a családom örülni tudott a kapcsolatunknak. Elsőre leginkább mindenki sokkot kapott. Szerették meg minden, de tapasztalatból tudták, hogy milyenek az ilyen férfiak. És már előre látták a csalódást, amitől meg akartak óvni. A barátnőm szerencsés, mert a családja elfogadta végül, hogy ő valami olyat lát ebben a fiúban, ami tényleg benne van, és a kapcsolatukban kibontakozhat. Hiába a tapasztalat, hiába a szülői bölcsesség és életismeret, valami felülírja mindezt. Ezzel persze nem azt mondom, hogy a szülők ne aggódjanak a lányaikért, akár a fiaikért, és ne figyelmeztessék őket a potenciális veszélyekre. Inkább azt mondom, hogy van olyan helyzet, amikor hiába a bölcsesség, és hiába a rutin, meg a tapasztalat, valami aktuális belső parancs felülírja mindezt. Vagy mondok egy másik példát, ami kevésbé összetett érzelmileg. Nem egyszer futottam bele, és biztos nem vagyok egyedül, budapesti tömegközlekedést használva, hogy rutinból megyek egy buszhoz vagy villamoshoz, és hiába mondták be előtte egy hétig százszor, hogy aznap pótlás lesz, ami ráadásul nem is ott áll meg, és nem is úgy. Én mégis dühöngök, amikor kiderül, hogy a rutinom nem működik. És már megint gondolkodnom kell ezen is, és ráadásul el is kések. Még kellemetlenebb, hogyha egy egyirányú utca irányát változtatják meg, ahová aztán rutinból behajtok, és jobb esetben csak megbüntet a rendőr, rosszabb esetben még balesetet is okozok. Vajon erről van szó a mai szakaszunkban? Mózes rutinjáról? Az biztos, hogy Mózesnek nagy tapasztalata, nagy rutinja van a lázadozó nép kezelésében. Az egyiptomi kivonulás látványos és sikeres akciója után ugyanis elég gyorsan elfogy a nép türelme. Amit meg lehet érteni. Én már attól összéphúzom a szemöldököm, hogyha a vízművek egy napra kikapcsolja a vizet. Izrael fiai pedig éheznek és szomjaznak a pusztában. És lázadnak. És hirtelen elkezdenek csak a szépre emlékezni. Bezzegezni. Persze, volt elnyomás is Egyiptomban, meg diktatúra, meg kényszerek, de a négy fal közt mindenki szabad volt. És volt víz, meg húsos fazekak. Meg, és ez szó szerint idézett Mózes 4. könyvének 11. fejezetéből, volt hal, uborka, dinnye, póréhagyma, vöröshagyma és fokhagyma. Ez így elég konkrét. Most pedig itt van ez a nagy szabadság. Benne pedig az állandó bizonytalanság. És csak ez az unalmas manna. Azt már ugye elfelejtettük, hogy a manna is egy csoda volt, mert az sem evidencia. Mi elérünk a mai szakasz jelenetéig, mert számos ilyesféle lázadáson és annak leverésén van túl a nép. A legutóbbi olyan hatásosra sikerült, hogy azóta is nyögik a következményeit, és aztán is nyögni fogják. A 14. fejezetben az ígéret földje bejáratától szinte néhány lépésre úgy sikerül szembeszállniuk és összevetniük az Úrral, hogy csak Mózes és Áron hadhatós közbenjárására enyhül annyira az Úr haragja, hogy végül nem pusztítja el a népet, csak annyival bünteti, hogy ettől a generációtól megszabadja a belépést Kánaánba. A nép tehát menetrendszerűen lázadozik, Mózes és Áron pedig rutinszerűen Istenhez fordul. Exaudi domine vocem meam, halld meg Uram hívó hangomat. Ez a mai vasárnap óegyházi perikópája. Exaudi vasárnapja van. A meghallás vasárnapja. És Isten meghallja Mózest és Áront. És válaszol. És ezen a ponton az olvasónak, aki folyamatosan követi a kivonulás történetét, esetleg a zsinagóga közösségének, akik folyamatosan hallják ezt a történetet, eszébe juthat a korábbi történet, nem is olyan sokkal korábbi, Mózes második könyvében van egy nagyon-nagyon hasonló eset leírva, a 17. fejezetben. Az első 7 versben. És elindul a Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájából, az Úr rendeléséhez képest az ő útjok rendje szerint, és tábort jutének Refidimben. De a népnek nem vala innivaló vize. Verseng vala azért a nép Mózessel, és mondja, adjatok nekünk vizet, hogy igyunk, és mondja nékik jó, Mózes. Miért versengtek én velem, miért kísértitek az Urat? És szomjúhozik vala ott a nép a vízre, és zúgolódik a nép Mózes ellen, és mondja: miért hoztál ki bennünket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? Mózes pedig az Úrhoz kiállta, mondván: mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés híja, hogy meg nem követnek engem. És az Úr mondta Mózesnek: eredj el a nép előtt, és régy magad mellé Izrael vénei közül pálcádat is, mellyel a folyót megsújtottad, vedd kezedbe és indulj el. Íme én odaállok te elődbe a sziklára a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jöjj ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedik Mózes Izrael vénei szeme láttára, és nevezi annak a helynek nevét Masszának és Meribának, Izrael fiainak versengésért, és mert kísértették az Urat, mondván, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen. Ez. Vedd a botot, amellyel ketté választottad a tengert, és üss rá a sziklára, és akkor én vizet fakasztok neked. És ez történt. Luther azt írja a Kiskertében: fele barátunkat inkább mentsük, és mindent a javára magyarázzuk. Ez alapján mondhatjuk azt Mózesről, hogy valóban egyszerűen a rutin vezette, amikor néhány apróságot most nem úgy csinálta, hogy az Úr parancsolta neki. Mert hogy a most felolvasott szakaszban néhány aprócska eltérés van ehhez a mai szakaszunkhoz képest. Veszi Mózes a saját botját, amellyel ketté választotta a tenger, és rácsap bele a sziklára. Ugyanis ezt kéri tőle az Úr. A mai szakaszunkban viszont nem ezt a botot kéri, és nem azt, hogy csapjon a sziklára, hanem azt: vedd ezt a vesszőt, és gyűjtsd össze a gyülekezetet te és Áron, a te atyád fia, és szóljatok íme a kősziklának az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet, és fakasz vizet nékik a kősziklából, és adj inni a gyülekezetnek és az ő barmaiknak. Mózes pedig veszi a vesszőt, és ráüt a sziklára. Nem szól a gyülekezethez, nem szól a sziklához, hanem ráüt a sziklára. Aprócskának tűnő eltérések ezek, mégis végzetes jelentőségük lesz. Ugyanis Isten válaszol, és talán jogos az az elvárása, hogyha ő az emberek minden segélykiáltását meghallgatja, akkor az emberek is hallgassák meg azt, amit ő mond. És ne csak hallgassák, de hallják is meg. Így az exaudi vótszemmel nem csak emberi kérés, de Isten elvárása is. Hallgass rám, fiam, figyelj, mert most válaszolok neked. De Mózesnek ez valamiért most nem sikerül. Mindannyian ismerjük azt a diákot, aki felháborodik a dolgozatnál, hogy de tanárnő, nem arról volt szó, hogy ugyanazt a feladatot kapjuk, amiket órán gyakoroltunk? És nem akarja elfogadni, amikor a tanár azt mondja, hogy nem ugyanazt, hanem ugyanolyan típusú feladatot. Vajon erről van szó, vagy valami másról? Az isteni büntetés mértéke alapján valami komolyabb állhat ennek a hátterében. Minden esetre Mózes nem teljesen azt teszi, amit az Úr kér tőle, és a probléma már a botnál elkezdődik. Apró figyelmetlenség rutin is lehetne, de nem mindegy, mi történik. Vedd ezt a vesszőt. Mózes pedig veszi a vesszőt, vagy botot. Csak hogy itt már nem arról a botról, vagy vesszőről van szó, amivel korábban ketté választotta a Vöröstengert, vagy amivel legutóbb vizet fakasztott. Ez a bot ugyanis Áron botja, mert hogy van egy ilyen bot is. Erről pedig szintén nemrég szerezhetett tudomást az olvasó. Három fejezettel ezelőtt olvasható a 17. fejezetben, a 16-tól a 26. versben. És szól az Úr Mózesnek, mondván: szólj Izrael fiainak, és védj tőlük egy-egy vesszőt az ő atyáiknak háza szerint. Az ő atyáik házának valamennyi fejedelmétől 12 vesszőt, és kinek-kinek a nevét írt fel az ő veszteire. Az Áron nevét pedig írd a Lévi veszélyére, mert egy vesző esik az ő atyok házának fejéért. És tedd le azokat a gyülekezet sátorában a bizonyság ládája elé, ahol megjelenek néktek. És lesz, hogy annak a férfiúnak veszélye, akit elválasztok, kihajt. Így hárítom el magamról Izrael fiainak zúgolódásait, amelyekkel zúgolódnak ti ellenetek. Szól azért Mózes Izrael fiainak, és adának néki mind az ő fejedelmeik egy-egy veszőt, egy-egy fejedelemért. Az ő atyáiknak háza szerint 12 vesző. Az Áron veszélye is azok között a veszők között vala. És letevé Mózes a veszőket az Úr elé a bizonyság sátrában. És lőn másnap, hogy beméne Mózes a bizonyság sátrába, és ímé kihajtott vala a Lévi házából való Áronnak veszélye, és hajtást adott, és virágot növelt, és mandolát érlelt. És kihozzá Mózes mindazokat a veszőket az Úr színe elől, mind az Izrael fiai elé, és miután megnézték vala, bevé kiki az ő veszélyét. És mondta az Úr Mózesnek, vidd vissza az Áron veszélyét a bizonyság ládája elé, hogy őriztessék ott a lázadó fiaknak jegyül, hogy megszűnjék az én ellenem való zúgolódások, hogy meg ne halljanak. Ez a vesző tehát, és nem véletlenül ebben a fordításban olvasom végig a szöveget, mert kicsit nehézkes, de sokkal pontosabban fordítja a héber szöveget, mint bármelyik új fordítás. Ez a vesző tehát, amiről a mai szakaszunkban azt olvassuk, vedd ezt a vesszőt, ez a vesző tehát nem Mózes botja, nem Mózes veszélye, hanem Áron kivirágzott veszélye. Az a jel, amely az ellenállóknak szolgál emlékeztetőül a nem is olyan rég átért krízisre. És a nép megint nem tanult. Vedd hát a botot és mutasd meg nekik, ezzel emlékeztetve őket mindarra, amit már tudniuk kell. És Mózes hűségesen veszi a botot, Áron veszélyét, és vizet is pakaszt a sziklából. És még mindig ott van az az egy apróság, amit elnéz, de azt nagyon elnézi. Ahelyett, hogy ezt az emlékeztető botot a népnek felmutatva beszélne a sziklához, vizet parancsolva, mágikus csodabotnak használja, és kétszer ráüt vele a sziklára. Miután a néphez beszélt. Pedig az Úr nem kérte tőle, hogy szóljon a néphez, főleg nem azt, hogy ilyen gúnyosan szóljon. Istennél mindennek megvan a maga következménye. De gúnyolódni nem szokott. Hallgassatok ide, ti lázadók, fakasszunk-e vizet nektek ebből a sziklából? Jól ismerjük ezt a retorikát. Arra szolgál, hogy az ember kifejezze, több hatalmam van, mint neked. Hatalmam van feletted, az életed felett. És most kegyesen leereszkedem hozzád, de éreztetem veled, hogy az ellenkezőjét is megtehetném, ha úgy hozná úri szeszélyem. És ezt a hatalmi helyzetet nyomatékosítandó Mózes kétszer ráüt a sziklára. És ezzel a két gesztussal Isten emberéből, ha úgy tetszik, prófétából, varázslóvá változik. Ennyire könnyű. Rutinból nézi el a feladatot, rutinból siklik el az apró részletek felett. Vagy azt gondolja, hogy ő már tapasztalatból tudja, milyen lehetetlen ez a nép, és hogy muszáj nekik erőt mutatni, mert különben megint elkanászodnak. Esetleg muszáj Istent megvédeni ettől a csalfa kapcsolattól ezzel a néppel? Vagy ráérzett arra, hogy milyen a hatalom birtokában lenni, élet és halál fölött dönteni? Vagy mindetek együtt munkáltak benne? Ezt a hallgatókra bízza a szöveg. A végkifejletet viszont nagyon is tudomásunkra hozza. Mózes és Áron olyan büntetést kapnak, amire magyartalanul, de divatos kifejezéssel azt mondanánk, ezt nem láttuk jönni. Elképzelni nem tudtuk volna, hogy ez történik velük, ahogyan valószínűleg ők sem. Ők is a nép sorsára jutottak. Ők sem mehetnek be az ígéret földjére. Amíg nem vizsgáltam meg ezt a szakaszt közelebbről, azt gondoltam, hogy aránytalan ez a büntetés. Hiszen csak kicsit csinálta máshogy. Csak ennek a kicsitnek a mélyén valami nagyon durva áll. Az Istentől való elfordulás, az, hogy az ember nem hallgat Isten szavára. sőt visszaél Isten nevével. Isten hatalmának degradálása varázslatté, vásári szemfényvesztésé. Az is beszédes, hogy Isten büntetése nem az, hogy nem ad vizet. Pedig azzal egyszerűen jelezhetné, hogy ez nem az ő nevében teszi Mózes. Nem, itt nem a népet akarja büntetni. A népet emlékeztetni akarja, de nem büntetni. Istennek talán nem került el a figyelmét az, hogy a nép éppen gyászol. Szeretett próféta nőjüket, Míriamot gyászolják. Ráadásul inkább szomorúak és keserűek, mint sem lázadozók. Lázadnak persze, de azért nem olyan vehemensen. Nem fenyegetőznek már azzal, hogy visszamennek Egyiptomba. És Mózes mindezt nem veszi figyelembe, vagy ha igen, akkor még durvább visszaélés, amit elkövet. A büntetés tehát nem aránytalan. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Írja fel, épp a pusztai vándorlás példájából kiindulva. Ez azt jelenti, hogy aki az Úrral jár, az nem lehet emberi. Hogy nem lehet fáradt, hogy nem lehet beteg. Szó sincs róla. Aki áll, az is elfáradhat. Annak is lehetnek problémái. Azt is bánthatják mások szavai vagy tettei. Aki áll, annak nem kell mindig mosolyognia. Nem kell úgy tenni, mintha mindig minden rendben lenne. Ha éppen nehéz elhordozni valamit. Exaudi vócemmeám, halld meg hangomat. Ezt viszont bármikor kiálthatjuk. De számítsunk a válaszra is. Mert ha kérünk, megadatik. És az Úr is csak ezt kéri. Hagyd meg a hangomat, és figyelj is rá. És az Úr nem varázsló vagy kurusló. Miközben hiszem, hogy csodákat tesz, nap mint nap. Nem gondolom, hogy ezeknek mindig látványosnak kell lenniük. Van, hogy a csoda abból fakad, hogy meghallom, ahogy a mellettem ülő, a munkatársam, a könyvtárban az olvasóim, a családtagjaim, a diákjaim, a szomszédaim, osztálytársaim azt mondják, figyelj rám, halld meg a hangomat. És én minden hátsó gondolat nélkül odafigyelek, és meghallom. És csoda az is, amikor tudom, hogy én is számíthatok ugyanerre. Csütörtökön volt mennybe menetel ünnepe. Ezen a napon a világ keresztény része arra emlékszik, hogy a feltámadt Jézus felment a mennybe. Ez azt is jelenti, hogy testi személyében már nincs jelen a földi világban. Ám ezt követően a tanítványai már nem estek depresszióba, hanem összegyűltek imádkozni. Ahogy az apostolok cselekedeteiben olvassuk, ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal együtt. Így éri őket a pünkösd, a Szentlélek kiáradása, a közösség ünnepe. Kapcsolatban Istennel, és kapcsolatban egymással. Én ezen a vasárnapon, mennybe menetel ünnepe után, és pünkösd ünnepe előtt azt kívánom magunknak, hogy tudjunk ne rutinból, vagy a saját gondolataink és céljaink szerint cselekedni. Hogy merjünk Istenhez kiáltani, ha jó, és merjünk Istenhez kiáltani akkor is, ha nehéz. És hogy hallgassuk meg mindazok kiáltását, akik bármilyen formában ránk vannak bízva. És ami a legfontosabb, hallgassuk meg Isten válaszát is. És merjünk azt szerint élni, akármilyen furcsa és nem rutinszerű a válasz. És nem a büntetéstől való félelem miatt, hanem a pünkösd öröme, a minket körülvevő emberekkel és Istennel alkotott közösség öröme reményében. Amen. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.